Mennyatyám, dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy egy más perspektívát adsz elég, mint a mulandóság, a mulandó világ. Köszönöm neked, drága megváltom Jézus Krisztusom, hogy kinyitottad a mulandó világ zárait, korlátait, és kitágult előttünk az élet. Köszönöm az örök élet drága lehetőségét, a mennyei perspektívát. Hálás vagyok, Uram, hogy választ kaptunk arra nagyon fontos kérdésre, hogy hova tart az életünk. Mi lesz velünk, hogyha le kell tenni ezt a földi porsátort? Áldalak és magasztalak, hogy van megnyugtató válasz erre a kérdésre. Köszönöm neked, hogy a mennyben helyet készítettél számunkra. Áldalak és magasztalak, drága Jézus Krisztus, hogy a mennyben minden ember számára van hely. Elkészítetted az utat is oda. Csak rajtunk múlik, hogy oda jutunk-e. Akarjuk megragadni ezt a lehetőséget ma is. Téged dicsérünk és magasztalunk, drága Jézus Krisztus, hogy letetted az életedet. Földre jöttél, és drága véreddel megvásároltál bennünket. Kifizetted bűneink követelését, adósságunkat, fölszegezve az adóslevelet a fára, testedben. Dicsérek Jézus Krisztus, hogy meghaltál, de mint első zsenge feltámadtál a halálból, és veled együtt mi is így keltünk életre, és így nyertünk örök életet. Dicsérjünk és magasztalunk ezért, Uram. Mennyatyám, a Jézus nevében imádunk téged. Köszönjük Szent Szellemedet, akit elküldtél, mint pártfogót, vigasztalót, aki egészen elsegít bennünket örökségünk birtokba vételéig, mint gyám pártfogó mellettünk. Dicsérjünk a Szent Szellemedért, Atyám. Dicsérjünk a Fiúért, Atyám. Magasztalunk azért, hogy Te vagy a szerető, és jó, és teremtő Isten. Amen. 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 Nyissuk ki a Bibliáinkat a Máté evangéliumánál, az 5. fejezetnél, és a fejezetből még hátralévő 43. verstől 47. versi terjedő szakaszt fogjuk együtt olvasni. Így hangzik Isten igéje. Gyermekek közben elmennek, áldjon meg az út titeket is. Tanítóitokkal együtt. Tehát Máté evangélium 5. fejezet, 43. verstől a 47. versi terjedő szakasz így hangzik. Hallottátok, hogy megmondatott, szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyatyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszerők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Amen. Foglaljatok helyet. Egy kis visszatekintéssel kezdenénk az előző szolgálatból, amikor a kapcsolatok gyógyulásáról volt szó. Kapcsolatgyógyító téma. Fontosnak látom, hogy ki is vetítse meg kicsit, és még hadd mélyüljön bennünk ezek az igazságok, ezek a gondolatok. John Maxwell írta le, aki elég neves abban, hogy hogyan képezzen embereket mások vezetésére, mások segítésére. Tehát először is értsd meg az embereket. Az első nagyon fontos dolog, ami gyógyítja a kapcsolatokat. Önmagában már, ha arra törekszik az ember, hogy megértse a másikat, és megértse azt, hogy miért gondolkodik, viselkedik úgy, ahogy már félgyógyulás a kapcsolatokban. Már egy feszültségoldó, ha ugye már önmagában a gondolkodással kezdem beszéd helyett, ez is már nagy segítség. Tehát szokták mondani, hogy számolj 10-ig, mielőtt szólnál, tudjátok, én szoktam azt mondani, lehet, hogy 50-ig vagy 100-ig kell számolnod, attól függően, hogy mennyire vehemes a természeted. De önmagában, ha gondolkodással kezd az ember, és próbálja megérteni a másikat, hogy ez a reakció, ez a viselkedés miből fakad, már egy óriási feszültségoldó lehet. Aztán a következő gondolat, próbáld megérteni, mire vágynak, mit tartanak fontosnak, mi fáj nekik, minek tudnak örülni. Tehát igazán koncentrálj a másik szükségeire, koncentrálj a másik szívére, mi tölti be az ő szívét, és mi teszi őt igazán boldoggá. Szóval az embereknek van néhány közös vonása, amit itt kivetítve láttok. Az első dolog, szeretik maguknak az embereket. Ki érzi magát itt embernek? Nos, hát akkor ezek az igazságok valószínűleg rád is érvényesek lesznek, tehát nem csak egy harmadik személyre, hanem nyugodtan egyes szám első személybe is írható. Tehát szeretem magamat különlegesnek érezni, jegyzeted le. Tehát őszintén dicsérj meg engem. Természetesen igaz ez másokra is. Mi az emberek szeretik magukat különlegesnek érezni, és minden ember az is, megismételhetetlen. Nincs másik, és nem is lesz másik olyan, mint te vagy. Isten egyedinek teremtett és alkotott, és ugyanígy a másik embert is. Tehát dicsérd őszintén, és próbáld közölni ezt az igazságot. Aztán szebb jövőt akarnak, tehát bátorítsd őket, és tárj eléjük egy reményteli jövőt. Sok ember küzdik azzal, hogy beszürkült az élete, beszűkültek a élet kilátásai. Milyen fontos a bátorítás. Iránymutatásra vágynak az emberek, a döntéseikhez ugye vágynak vezetésre, hogy hogyan tudhatok különösen nehéz döntésekben, nagy döntésekben jól dönteni, jó döntést hozni. Ez minden ember igaz. Vágynak az iránymutatásra, hát mit gondoltok, miért működik olyan nagyon a jóslás és a jelenlegi ezoterikus világnak ez a biznisz jelege? Hát azért, mert az emberek vezetést várnak, és tudják, hogy önmaguk bizonytalanok, hisz nem látnak a jövőbe. Tehát segítsd őket, hogy hogyan nyerhetnek valódi vezetést, hogy ismertesd meg őket azzal a személlyel, akinek van egy jó terve minden embernek az életére nézve személyre szabottan. Az emberek önzőek, tehát előbb a szükségeikkel törődj. Ugye önző vagyok, fontosak a személyes szükségeim, leírhatod magadnak. Ez is igaz. Az emberek alapvetően önző lények, és nem tudsz segíteni, nem tudsz kapcsolat építeni egy emberrel, ha nem foglalkozol és törődsz a valódi szükségeivel. Nem így van, de nem beszélsz. Hát éhes vagy, ne foglalkozz vele. Szóval ne törődj vele, fázol, hát semmi probléma, hadd beszélj neked Jézusról. Ugye Jakab pontosan erről beszél. Ezek a dolgokról. De hát a szükségek nem csak fizikai szükségek, rengeteg ember van körülöttünk és itt közöttünk is, hisz mindannyiunknak megvannak az magunk szükségei, amelyekre szükségünk van, mert vákumot támaszt Isten felé az életünkben a szükség. Meg a kapcsolatokra is. Érzelmileg mélyre zuhannak, ezért biztatásra van szükségük, biztasd őket. Ugye nagyon hamar meg tud bennünket viselni egy-egy tragédia, csalódás, kudarc, különfélképpen tudjuk azokat feldolgozni, a kudarcokat is, de ne feledd el, senki nem tökéletes, lép túl a kudarcaidon, és legközelebb vagy jobban fog sikerülni. Hogyha nem gyakorlod, nem próbálod, nem csinálod, akkor ugyanazon a szinten maradsz, ahol voltál. Tehát néha itt a dobolás is elcsúszott egy kicsit a ritmus, de milyen jó, hogy csinálták, mentek tovább, nem omlott össze az egész csapat, jaj, de borzasztó, hanem ment tovább a dolog. Így kell, legközelebb jobban fog sikerülni, nagyszerű, ügyesek voltatok, Isten áldja meg benneteket, milyen jó, hogy vagytok nekünk, és vállaljátok a szolgálatot. Aztán a következő gondolatsor, szeresd az embereket, a szeretet pedig nagyon kézenfekvő igazságban már biztos, hogy megmutatkozik, feltételezd a legjobbat és ne a legrosszabbat az emberekről. Nekem szokták mondani, hogy én nagyon naív vagyok, és én még sokat fogok csalódni az életben, mert én alapvetően így állok a kapcsolataimban az emberekhez, hogy igyekszem róluk a legjobbat feltételezni. Tehát igyekszek minden embert eséllyel indítani a kapcsolatban, a legjobb eséllyel. Persze ez egy kockázatos dolog, és ma nem egy divatos kérdés, meg sok sérülést lehet ebben szerezni. De hogyha nem így kezded el, nem így gondolkozol az emberekről, nem is lesznek jó kapcsolataid. Ez biztos. Már a fenntartással közeledsz valaki felé, az már önmagában egy rossz íze van a dolognak. Tehát a szeretet egy nagyon kézzelfekvő dolgban nyilvánul meg, feltételez róluk a legjobbat. Ez nem azt jelenti, hogy naív vagy. És nem azt jelenti, hogy nincs benne az, hogy igen, nem biztos, hogy a legjobbak, vagy a legjobb módon reagálnak, vagy viszonyulnak hozzád, de rajtad nem újon. Aztán segíts az embereket, a kapás helyett az adásban higgy. Tehát legyen hited, hogy az emberek segítése megnyilvánul abban, hogy adni akarunk nekik egy ilyen hozzáállással. Aztán tarts szem előtt mások érdekeit. Tehát ne a magad érdekeivel foglalkozz csupán, nem magam érdekeivel foglalkozz a csupán, hanem foglalkozzak mások érdekeivel is. ha arra összpontosítasz, mit adhatsz az embereknek, és nem arra, hogy mit facsavarodsz ki belőlük, szeretni és tisztelni fognak téged. Néhány gondolatot volt, amit megosztottam veletek, hogy hogyan fejlődhetünk ezekben a hozzáállásokban, gondolkodásmódban, viselkedési módban. Először is nagyon fontos dolog, hogy légy kész tanulni. Ugyanis nem úgy indulunk a kapcsolatokban, hogy mi mindent ismerünk, a kapcsolatépítés, kapcsolatrendezés, a kapcsolat elmélyítés tekintetében. Tehát az sem igaz, hogy mi mindennel rendelkezünk, minden ismerettel rendelkezünk ahhoz, hogy megértsük az emberek reakcióit, hogy mi mögött mi van. Ezért tanulásra van szükségünk. Mondta valaki, hogy a Bibliában gyakorlatilag minden forrás megvan, ami egy ország vezetéséhez szükséges. Nagyon érdekes. Aztán azt is mondta valaki, hogy az egyetemeken tanult dolgoknak legalább 40%-et lehet ki lehetne hajítani, akkor a butaságok egyébként. És igazán 80-at mondja valaki. Nyilván az emberi okoskodás az sok mindent összehoz és összekreál Istennel szemben. De valóban a Bibliában nagyon mély igazságok vannak a kapcsolatok témájában is. Ha azt végigolvasod a Bibliát és nézed a Bibliában az embereket, Istenhoz hogy viszonyul az emberekhez, mik voltak a pozitív kapcsolatok, mik voltak a kapcsolatok megromlásának az okai, mit lehet elkerülni, rengeteg mindent meg lehet tanulni a kapcsolatok és az emberről magáról. Aztán erősíts meg a szívedet. Hogyan? Naponként igyekez olyan dolgokat tenni, melyekben mások szükségeit helyezed a magadé elé. Ez egy gondolkodásmód, hozzáállás. Én nem mondom, hogy ez megy egyből. Tehát én nekem sem megy egyből. Én sem mondom azt, hogy minden nap így kelek föl, hogy na, ma mit tudok tenni másokért. Viszont azt tudom neked mondani, amikor tudok így gondolkodni, ez egy fantasztikus örömteli dolog. Óriási. Van, aki nagyon boldogat, valakinek ez könnyebben megy, mert ugye mondta, nem vagyunk egyformák, tehát nem ugyanonnan indulunk egy-egy területen, kinek mi könnyebb, kinek mi nehezebb. Tehát a szív megerősítése a szeretetben, ez a gondolkodásmódnak az egyre inkább magunkévá tétele. Aztán a következő dolog, gondold végig, kiért mit tehetnél, hogy kifejezd felé szeretetet és tiszteletedet. Tehát amikor tenni akarsz valamit, akkor abban ne a kényszerűség legyen benne, hogy ezt tanultok vasárnap a Gyüliben, ettől lesz jó a kapcsolat, akkor most ha beledöklök is megteszem, hanem menjünk tovább, egy kicsit legyen ez valamivel több, hogy a szeretetet és a tiszteletet kifejezd emberek felé. Hát néhány ember felé, ez nem könnyű, én tudom. Aztán hív fel azt az ismerősödet, akivel valamikor jobb kapcsolatban voltál, de eltávolodtatok egymástól. Légy kapcsolatember. Ápold a kapcsolatokat. Ne engedj elhalni kapcsolatokat. Bár az élet tudom, hogy hoz olyan dolgokat, amikor egy kapcsolatban eltávolodunk, elköltözünk, messzebb kerülünk egymástól. Ennek vannak természetes belejárói, és nem tudok mindenkivel nagyon mély kapcsolat ápolni, hisz az idő és a távolság, ugye ezek mind korlát realitás az életemben. De lehet, hogy 2 havonta, 3 havonta egy telefonhívás már segít, vagy évente egyszer fölhívsz valakit, hogy na figyelj, itt volt a karácsony, és akkor megköszöntöd, vagy születésnapjára fölhívod. Nagyon sokat tud jelenteni, és építhet egy kapcsolatot. Aztán a másik dolog, amit jó tenni a kapcsolatgyógyulás, kapcsolatgyógyító gondolatok témakörében, hozz rendbe egy megsérült kapcsolatot. Tégy meg mindent, hogy rendbe hozz rendezetlen kapcsolatodat, menj el a személyhez, és vállald fel a magad felelősségét kapcsolatok megromlásában. Kérj bocsánatot, ismerd be hibádat. Tehát ugye itt arról van szó, hogy nem, hogy minden magadra válasz, hanem ez a gondolat arról beszél, hogy a magad felelősségét kész vagy fölvállalni. Nem mutogatsz, hanem úgy megy oda, hogy figyelj, ezt elrontottam, nem kellett volna ezt mondanom, ezt tennem, bocsáss meg nekem, én szeretlek téged, és tisztellek téged, és értékes vagy nekem. Nem lehetnénk jobban. Na jó, hát nem biztos, hogy így kell tenni, csak. No, menjünk tovább. Az Atya DNS-e a mai cím, amit én adtam ennek a ige magyarázatnak a Máté evangéliumában, hisz arról beszél az ige, hogy atyátoknak gyermekei, fiai lesztek, ugye, ha így cselekeztek. Na nézzük is meg, hogy hogyan, és mindez, amit most itt néztünk, ez a belegondoló Krisztusban megvalósuló valóság. Ő így gondolkodik rólunk, így viselkedik, pedig így beszél velünk, így áll hozzánk, és ennek a igazságnak még nagyobb mélységeit mindjárt meg fogjuk nézni. Szeresd fel barátodat, gyűlöld ellenségedet. No hát azt gondolom, hogy ez a kinyilatkoztás az, ami nem olyan nehéz betölteni, tehát különösen a másik része, az ellenség gyűlölete, az nem olyan nehéz, úgy igaz? Az általában úgy megy az embernek csípőből. Igaz? Nem is véletlen, hogy a rabbik hozzátették Isten igéhez ezt a tanítást, mert ez nem Biblia. Tehát gyakorlatilag az, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ezt Jézus arra mondja, hogy ezt tanítják nektek. Ugyanis Isten az igében sehol nem tanította ezt a fajta hozzáállást a zsidóknak. A felebarát szeretetét tanította, de ahol ezek az igéket találjuk, hogy sehol nincs ott, hogy gyűlöd az ellenségedet. Tehát a másik pont, ez a kor zsidó rabbinikus tanításában volt benne, mégis nem volt nehéz betölteni, főleg úgy, ha belegondolunk abban, hogy mit is jelentett a felebarát ebben a korszakban, gondolkodásmódban. Tehát ki volt az én felebarátom? Nem véletlen az, hogy megkérdezi Jézustól az egyik írástudó, hogy jó, de ki az én felebarátom? Ki nekem a felbarátom? Majd mindjárt átérünk erre. Tehát a kor értelmezése itt található, ez a prision, ez kétféle szót fordít legalább a Biblia görögből felbarátnak, az egyik a másik ember, a másik kifejezés pedig ez a szó, ez a prision, ez hozzá közelálló személyt jelent. Szomszédját, hozzá közelálló személyt, tehát azt mondja, hogy szeresd a hozzád közelállót, azaz népedből valót, szomszédodat, rokonodat, és gyűlöd az ellenségedet. Hát ugye ez nem nagyon magas léc, bár még azért ezt is le tudjuk verni. Tehát még azért itt a családban is sokszor képesek vagyunk ugye torzsalkodni és veszekedni. Tehát nem mondom, hogy ez annyira könnyű. De a hozzánk közelállót annyira mégsem nehéz szeretni. Az ellenséget gyűlölni pedig egyszerűen könnyű. Igaz, ez nem nagyon erőfeszítést igénylő történet. Na ezzel szemben tanít Jézus Krisztus, egyébként pedig a Mózes harmadik könyvének 19. rész 18-as verse például, ami az előbbiekről szól, ne légy bosszúálló, se haragtartó, néphez tartozókkal szemben, szeress fel barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Tehát pusztán egy hozzáfűzött tanítás volt a rabbik részéről ez a gyűlöld ellenségedet. Nem volt véletlen ez, ugye a megszállás, a római megszállás, ugye ezt adta, és ez egy népszerű politikai tanítás volt egyébként, gondolod, hogy belementek a templomba, jó gyűlölködős beszédeket elmondták, és akkor már mindjárt közösen gyűlöljük ezeket a piszkos rómaiakat, és akkor mindjárt jó lesz. Megdöbbentő egyébként, amit mondjuk háborúk idején a lelkészek képesek voltak megtenni, hogy bizonyos félremagyarázott bibliaigazsággal gerjesszék a katonáknak a harci kedvét. A igaznak tűnik, de nem igaz, ugye ez a kijelentés, és van a magyar nyelvben is egy mondat, amit én soha nagyon sokat hallottam, amikor evangélizáltunk és beszélgettem emberekkel. Melyik ez a gondolat szerintetek? Segíts magadon, Isten is úgy segít, hogy Isten is megsegít. Igaz, ez ismeritek, nem? Tehát én rengeteget hallottam ezt emberektől. Tehát amikor beszélgettem velük Istenről, az igéről, Krisztusról, ez nagyon sokat hallottam vissza. Na, ez tipikus féligasság. Tehát tipikusan az a dolog, ami bibliainak tűnik, mert még azt is mondták, hogy a Biblia is megmondta, hogy segíts magadon, Isten is úgy segít. Ilyet is hallottam, ilyen magyarázatot. Na, ez sehol nem találod meg a Bibliában. Ugyanis ez nem igaz. Mert ez azt jelenti az emberek számára, ha te nem csinálsz meg valamit, akkor Isten sem fogja megtenni helyetted. Tehát gyakorlatilag csak magadra számíthatsz. Valójában ugye ezt jelenti ez a mondás, hogy jó, Isten el van magának, meg te is magadnak, és akkor Istenre végig is nem számíthatsz a dolgaidban. Ez nem igaz, ez egy hazugság. Tehát valójában az igazság az, Isten szeret és kész téged megsegíteni, kész lehajolni hozzád, és ezt meg is tette Krisztusban. Viszont helyetted ugye nem engedelmeskedhet és nem bízhat Istenben. Tehát ugye van egy rész természetesen, ami részünk. Tehát a féligasságok. Szeresd ellenségedet. Jézus mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeteket. Mit is jelent ez? Fontos kérdés, hogy kit nevezünk a felebarátunknak, amikor itt a felebarátról beszél a Biblia. Említettem már a Lukács evangélium 10. fejezetéből a irgalmas samaritánus példázatát, amikor ugye egy beszélgetés van, és szeres fel barátodat, mint magadat, beszélgetnek ugye a törvényről, és a törvény betöltő szeretet parancsolatról, Isten szeretet és a embernek iránti szeretet, fele barát iránti szeretet, és akkor megkérdezted az a zsidó ember, hogy na jó, de ki az én fele barátom, azaz kivel kell nekem így cselekedni? Mert hát a rabbinikus tanítás másképpen szólt, és nagyon érdekes történetben fordítja meg a kérdést Jézus. Azt mondja, ki volt ennek az embernek a fele barátja? Tehát nem azt kérdez Isten, hogy ki nekem a fele barátom, kivel kell nekem jót tenni, hanem annak a szükségben lévőnek ki volt a fele barátja. Tehát Isten megfordítja a dolgot, bizonyára azért legtöbben emlékeztek el a történetre. Jeruzsálemből Jerikó felé haladt egy ember, kirabolták őt, megverték félholtan, ruhájától, javaitól megfosztva. Feküdt és ment a pap, ment a levita, és ment a samaritánus. A samaritánus ugye bort és olajat öntött sebeibe, elvitt a fogadóba, fizetett is, hogy ápolják, és mondta, hogy amivel még tartozik, azt megadom neked, mikor visszafele térek. És akkor megkérdezte Jézus, ki volt tehát ennek a fele barátja? Értitek? Nagyon érdekes dolog, tehát gyakorlatilag nem úgy válaszolt a kérdésre, ahogy azt kérdezték, hanem megmutat az Isten szívét, ahogy gondolkodik Isten. Mert Isten is így gondolkodik, ki a te fele barátod? Milyen az Isten szeretete? Ugye hogyan gondolkodik Isten a szeretet kérdéséről? Amikor bűneinkben voltunk, Krisztus már akkor meghalt értünk. Tehát ki volt a mi fele barátunk? Ki szeretett bennünket? Isten előbb szeretett bennünket akkor, amikor nem érdemeltük meg, de a szükségünk kiáltott segítségért. Tehát a fele barát kérdésében Jézus tanítása az, hogy az a fele barátunk, akinek segítségre van szüksége. Akinek mi tudunk segíteni, akihez mi tudunk lehajolni. És ez a helyes hozzáállás, a gondolkodásmód a szeretet kérdésében, a szeretett felbarátodat, és hát így érthető, hogy azt mondja, szeresd ellenségedet, mert ha ellenséged, és nézzétek meg Bibliában ehhez a tanításhoz mindig, az ellenség szükségei van a párosítva. Tehát amikor szükségben van a te ellenséged, éhezik, szomjazik, igaz? Pál tanítása a római levélben, a 13. fejezet 8-10-es versig így hangzik a témában. Senki ne se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, a szeretet tehát a törvény betöltése. A Róma 12:17-21 is tartalmaz kijelentést Páltól. Ezt ugye meg is keresem és elolvasom. Róma 12:17-21 így hangzik. Ne fizetessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Tanítja Pál egyébként. Tanítása az Ószövetségbe gyökerezik, a példabeszédek 25. rész, 21-es és 22-es vers, amit látjátok ott kivetítve az igehelyet. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret. És ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Tehát azt mondjuk, hogy az ellenségének szükségben ad, olyan, mint a Istennek adná. És ez a fajta szeretet azt mondja, hogy megégeti az embert, akár milyen kemény alapja is van, előbb-utóbb működik. Élettapasztalatom már én sem vagyok tinédzser, jó, hát még éppen nem vagyok 80, de már élettapasztalatom az eddigi rövid futásomban, hogy ez igaz és működik, hogy a szeretet által valóban eleven szeret lehet gyűjteni az ellenség fejére, és megégeti. A Károli fordításban az üldözőkkel kapcsolatosan akkor azt mondja, hogy imádkozzunk üldözőinkért, a Máté 5:44 így hangzik, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Károli kiegészít azokkal a kijelentések, amelyek a későbbi fordításokban ki van egészítve ez az ige rész. A ti bibliátokban általában nincs benne, mert a legrégebbi fordításokban, a legrégebbi kéziratokban ez nem volt benne, de mégis enged betekintést adni az Isten igébe. Nos, hogyan imádkozzunk az ellenségeinkért? Jó kérdés. Uram, büntesd meg őket, téde bosszúállás, hújjon rájuk az égből kénköves, tüzes eső, mint Sodoma és Gomora. Idékén ugye emlékeztek a Zebedeus fiaira, akik a samáriaiak falujára mindjárt ilyen illés módjára próbáltak volna tüzet parancsolni, vagy ilyen Sodoma és Gomora földjére asszociálva megnézték volna, hogy égnek. De hogyan is imádkozzunk? Uram, pusztítsd el őket, írts ki őket gyökerestől, hogy stb. Hát ugye nem erről beszél a Biblia. Nézzük Jézus példáját, hogy ő hogyan imádkozott az ellenséggel kapcsolatosan. Azt mondja Isten igéje, tehát, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És egy döbbenetes folytatás, azután sorsvetéssel osztoztak ruháin. Döbbenet egyébként az egész helyzet. Tehát ugye Krisztus imádkozik a megmenekülésükért, tehát akik megfeszítik, ugye, meg kiabálják, feszítsétek meg, ugye, aztán gúnyolják őt, csúfolják őt, ha az Isten fia vagy, gyere le a keresztül, tehát ugye nem egy barátságos, bátorító légkör vette körül. A tanítványai messziről figyelik, egy része ott sincs, mert ugye elmenekültek. Ugye a tudomásunk szerint, ugye, amit az igében látunk, talán csak János volt ott a keresztnél, őről biztosan tudjuk, és az asszonyok közül néhányan. Jézus imádkozik értük, és akkor ezek az emberek hallják, hogy imádkozik értük, látják, ahogy egy keresztre feszített ember soha nem szokott elköltözni, hogy megy el Jézus, azt még ki lehet az ő lelkét, tehát kibocsátott az ő szellemét, és ahogy mondta, Atyám, kezdve teszem ez a szellemet, ő ki lehet a szellemét, és meghalt. Ez mindezt látják, és hallják, és utána a csodatévő rabbi köpenyege a legfontosabb történet. Tehát ugye mennyire mutatja Krisztus szeretetét, amely megelőlegez, amely ad az embereknek, és az ellenséggel kapcsolatban is ilyen az ő példája. És hát érted is imádkozott, mert te ugyanúgy, és én is ugyanúgy ott voltunk, akik a kezeibe belevertük a szegeket bűneinkkel. Aztán ott van István példája, aki Krisztusnak tanítványa apostolok cselekedeteiben. Az előző vers a Lukács 23.34-ből van, itt pedig az apostolok cselekedetei 7.60-ban találjuk ezt a kijelentést. Azután térdre esett már, mint István, ugye megkövezik a bizonyságtételért, a Krisztussal a bizonyságtételért, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt, azaz kibocsátotta az ő szellemét, letette a földi porsátort. Tehát látjátok azt, hogy ellenségeivel hogyan viselkedik az Isten nagyon szerető tanítvány, aki tényleg az Úr a szíve és szelleme. Aztán Péternek van tanítása, aki arra se adta magát méltónak, tudjátok, hogy úgy feszítsék meg, mint Krisztust, és a egyházhagyomány úgy jegyzi föl, hogy ő fejjel lefelé feszítették keresztre, és ugye a szenvedés így hosszabb volt. Péter így tanít, és ezt is élte meg: ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodás egy gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Ez a szemléletmód, gondolkodásmód nem jelenti azt, hogy jónak tartasz mindent, amit ellened elkövetnek, viszont szeliden, alátosan, szeretettel igyekszel rendbe tenni a kapcsolataidat. Az életemben egy számtalan olyan szituáció volt, amikor olyan módon kellett beszélgetni emberekkel, amíg nem volt egy kellemes dolog, de végtelen tisztelettel, szeretettel tettem, még akkor is, hogyha olyan dolgokkal kell beszélni, ami kellemetlen volt, de beszélni kellett róla. Tehát nem jelenti azt, ugye, mert Jézus maga is emlékezte, amikor arculitik, akkor ha rossz voltam, mondd meg, hogy mi volt a rossz. Ha pedig nem tettem semmi rosszat, és nem mondtam semmi rosszat, akkor miért tudsz engem? Érzitek igaz, hogy nem egy ilyen nagy képű, ne dumálj nekem, ne ugass itt nekem, meg stb., mert én is visszajutok, hanem egy nagyon tisztelet teljes, de mégis határozott fellépése van Jézusnak, megadva lehetőséget arra, hogy megtérjen az a másik. Tehát könyörögni, imádkozni a másik emberért, az azt jelenti, hogy imádkozz a megtérésért, a szabadulásért, hogy ne így kelljen elköltözni a föld életből. Imádkozni a megtérésükért, és nagyon világosan tanítja a Biblia az áldásmondást. Tehát kérjetek áldást ellenségétek életére. Amit magatoknak szeretnétek, egyszer kérdezte egy kisgyerek, hogy hogyan lehet megáldanod az óvistársamat, aki bántott. Hát kérd azt neki, amit magadnak is szeretnél, és akkor erre a kisgyerek, hogy áld neki, hogy szépen tudjon rajzolni. Ugye hát ki milyen áldást tud mondani? Amit magadnak szeretnél jót, az kívánd a másik embernek. Áld meg. Mindenképpen imádkozz a megtérésért, a szabadulásért, hogy fölöcsüljön az örök csapdájából, és minden jóval áld meg, amit te magadnak szeretnél. Ez félgyógyulás egyébként, és biztos, hogy keresztfeszítéssel hasonló lehet, amikor valaki ilyen gyűlölködő módon beszél veled, bár ugye közel sincs a kereszt szenvedéséhez, de abból meríthetsz erőt. Hogy legyetek mennyi atyátoknak fiai. Ugye egy nagyon érdekes kijelentés. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez a fajta hozzáállás, és amit ott leír, aki esőt ad, megöntözi a földet, ugye ez a hozzáállás és gondolkodás mód tárul elénk, azok, akik így tudnak viselkedni, azok a mennyi atyának a gyermekei. Hát ugye van azért nekünk egy magyar mondásunk, egy közmondásunk, ami igaz egyébként. Ugye miért szokták mondani, nem esik messze az alma fájától. Ugye amikor valaki hasonlít a szüleihez, ugye? Szakasztott az apja, szakasztott az anyja, szokták ki egy hetes ecsemőkre mondani. Nekem mindig kiver a biztit, hát még a szülőknél. Tudod, aki az tiszta anyja, akkor az apja érzi rosszul magát, a tiszta apja az anyja érzi rosszul magát. 18 évesen meg elválik egyébként, hogy kire hasonlít. Na, mindegy. De arra egy viselkedés, egy gesztusra, kinézetre szoktuk ugye azt mondani, hogy nem esik messze az alma fájától. Hát végül is ez nem bibliai igazság, de egy életbölcsesség van benne. És azt lehet látni, hogy kiétál az atyának a fia, aki hasonlít az atyához. Igaz? Szakasztott az apja. Igaz? Erről van szó. Tehát ha úgy cselekeztek, mint hogy a mennyei atya cselekszik az ellenségeivel is, azaz, nem úgy történik, hogy van a hívőnek a földje, meg a pogánynak, a világembernek a földje, és akkor az eső megáll ugye a kettő határán, egyiket megöntözi, a másik meg ugye hadd száradjon, a büdös pogány hadd pusztuljon. Ugye Isten nem így gondolkodik, hanem jókra és gonoszakra egyaránt főhozza a napot, süt a nap, ugye a Balatonparton is, mikor nyaralnak a istentelenre is, meg a hívőre is süt a nap. Ugye nem csak a hívőnek meleg a Balaton vize, hanem a nem hívőnek is meleg a Balaton vize. Ugye megfagy a víz, ugye, jövünk kocsolyával. Tehát ugye hasonlók lesztek az atyátokhoz, aki így gondolkodik. A Mózes könyvének, első könyvének 8. fejezetében van egy kijelentés Noéval kötött szövetség Istennek, 1 Mózes 8.21.22, egy ősi szövetség ez, amelyet Noéban kötött az emberek világával az özönvíz után az Isten. Ennek a szövetségkötésnek ugye a szimbóluma a szivárvány ív, amelyet elhelyezett Isten az égbolton, amelyben gyönyörködünk, ugye. Sokszor így hangzik a szövetségnek egy része. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, amit ugye Noé mutatott be Istennek, a özönvíz követően, amikor megmentette az ő életüket, tehát hála áldozatot adott Istennek, hogy megmentette az életüket, a bárka, ami a Krisztus, ugye a kereszt, és a hitből való bemerítés, ugye ez a képe, hogy bemerítkezett ugye a özönvízbe a bárka, olyan módon ment meg bennünket a keresztség, azaz Krisztusba való bemerítés, az újjászületés, a megtérés, és nyilván a Krisztus követő élet, mert ugye nem elválasztható a Krisztus követő élet, ezért fontos a keresztség is, tehát az Istennek van engedelmesség első lépése, a bemerítés. Nos, tehát így hangzik, tehát amikor megérezte az Úr a kedves illatot, ezt mondta magában. Majd az Úr így talán, és akkor Isten így gondolkodott az egész dolgon. Azt mondja, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva. Tehát van egy pont, amikor fordul az ember a tudatosságból, a tudat, tehát ugye a bolondság hozzáadozik a gyermek szívéhez. Most nem folytatom, de ugye a fenyíték kiveri belőle. Tehát a nevelés, ugye nevelni a gyereket. Viszont van egy fordulópont, amikor az ember már tudatosan cselekszik rosszat. Ez az ifjúkor. Az ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem, amíg csak föl lesz, nem szűnik meg vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Ez Isten ígérete, amelyet meg is fog tartani egészen addig, amíg ez a jelenvaló világ létezik és lesz. Hűséges Isten a szövetségéhez. No nézzük! Isten szeretetének példája, ahogy én ezt már említettem is nektek, a Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tehát Istennek abban nyilvánult meg a szeretete, hogy bár semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy megmentsen bennünket. Ez egy megdöbbentő igazság ezen a karácsonyon egyébként, vagy karácsony után. Hogy végig gondolod, Istennek semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy bennünket megmentsen. Tehát mi semmit nem teszünk hozzá Istenhez attól, hogy mi megtértünk, és ő nem leszhető több. Tehát egyetlen egy dolog van, ami magyarázatot ad nekünk arra, hogy miért jött el Jézus Krisztus, az Isten fia, és miért adta a fiát oda a mi bűneinket, és miért szenvedett Krisztus. Ez a mondat pedig így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, örök élete legyen. Tehát egyedül az Isten szeretete ad magyarázatot arra, hogy miért jött el a Krisztus. Ezek után nem lehet azt mondani, hogy Isten nem szeret téged. És az a baj, hogy ez a kegyelem, amelytől elszakadva az emberek, a keserűség fog a gyökeret ereszteni a szívükbe, a szellemükbe. Tehát mikor ettől a gondolkodásmódtól valaki elszakad. Hogy Isten engem szeret, mert hát nem érdemeltem meg a kegyelmet, és most sem érdemlem meg. Nem érdemlem meg. Nem volt Istennek érdeke az, hogy engem megmentsen. Mennyi baja van velem, igaz? Azóta is. Mint atyának, ugye, bajlódik ennyi gyermekével, mert nevel bennünket, azt mondja, mint apa a fiát. Amen. Akkor félfűzíró botról beszél a Biblia, ha felselkentél már a hídben, van egy pont, amikor a fenyíték is erősebb. Így van? Van egy pont, amikor a keresztények rádöbbennek arra, hogy most már másképpen mennek a dolgok az életükben. Mások a következményei cselekedeteiknek, beszédeiknek. Mert hát, Isten azt mondja, hogy gyereke most már vizit más. Miért célmérünk, mert már nem pici csecsemő vagy, felselkentély fiúkóra, már rengeteg mindent megismertél, tudsz, és ezzel együtt a felelősséged is nagyobb. Amen. Isten, mint jó apa, jó atya, nem hagy bennünket magunkra, nevel bennünket, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Amen. Tehát Isten az ő szeretetét mutatta meg a kereszten, mert egyetlen egy dolog volt, ami motiválhatta Istent arra, amit tett, a szeretete. Semmi más magyarázatot nem tudsz adni. Tehát amikor az atyának gyermekei vagyunk, akkor miért viszonyulunk áldást mondva, imádkozva, szükségében melléjük állva az ellenségeinkhez? Mert az atya szeretete bennünk van. És milyen mértékben tudjuk ezt tenni? Amilyen mértékben hasonlítunk az atyára, tehát milyen mértékben fölnövekedtünk ebben a szeretetben. Amen. Tehát addig, hogy szakasztott az apja, hát eltelik egy kis idő. És még ugye a Példabeszélek könyvében olvastuk a 8. fejezet 35-36. Versben, hogy akik én rám hallgatnak, azok kegyelmet kapnak, és az életet szeretik. Akik ellenem cselekesznek, azok a halált szeretik, ugye? Tehát ez a két világ van, hogy az életet szereted és hallgatsz az Úrra, akkor kegyelmet találsz, kegyelmet kapsz. Vagy ellene vétkezel és a halált szereted, ahogy mondja az írás Isten igéjében. Van-e különbség a vámszerő és keresztény között? Ez a kérdés van itt benne a Bibliában, amit olvastunk. Azt mondja, ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, tehát ha csak a hozzátok közel állókkal teszitek, akkor ugyanezt teszik a vámszerők is, hogy a vámszerő volt a rómaiaknak a adószedője, akik kicsit többet is szedtek be, mindig ebből gazdagodtak, mint amit a rómaiak kértek tőlük, és gyűlöletesek voltak, tehát egy megvetett emberek voltak, ugye tudjátok, vámszerek és paráznők barátja volt Krisztus, így vádolták őt, de hát ő mindenkihez ment, akinek szüksége volt a segítségre, a megtérésre, a megváltásra. Tehát van-e különbség keresztény ember egyébként, nagyon érdekes, csak a szó írásmódja, hallottam a rádióban, és nagyon örvendeztem, hogy igazán a legpontosabb kifejezése a kereszténységnek magyarban a kébetűvel való kifejezése, ugyanis nagyon szépen levezette valamelyik nyelvész a rádióban, mert a keresztényt ugye azt a keresztből hozták a katolikusok, de alapvetően a Krisztiánosz, a keresztény az, ami eredetileg a keresztényt jelenti, tehát kébetűvel a leghelyesebb magyarul írni a keresztényt. Nagyon érdekes egyébként, ez úgy örültem neki. Tehát most már akkor tudjuk, hogy keresztények vagyunk, tehát akkor, hogy a Krisztus követő életet élünk, és hasonlítunk az atyához, ugye, egyre inkább. Van-e különbség? Ez egy fontos kérdés. Mert ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor van különbség a vámszerők is közöttünk, mert a vámszerők is jót tesznek azok, akik hozzájuk közel állnak. De a keresztény ember pedig azzal is jót tesz, aki ellensége, és üldözi őt. Na ez a különbség. Ebben mutatkozik meg, hogy az atyának gyermekei vagyunk. Legyetek tökéletesek, nem hallom az ujjongást. Ahogy a ti mennyi atyátok is tökéletes, ugye ez egy komoly kihívás. Szerintem igaz? Miért nem lelkesedtek annyira? No, de nézzük a tökéletes szót, ami itt van a Bibliában. Egy picit segíteni megérteni ezt, hogy miről is tanít bennünket Isten igéje. A tökéletes szó azt jelenti, hogy teljes, tökéletes, beteljesült, felnőtt életkorú. Ami azt jelenti, hogy ebben az életemben legyetek tökéletesek, tehát növekedjetek fel arra a szeretetre, amely az atya szeretete, amely az atyára jellemző. Tehát tökéletes lenne azt jelenti, hogy növekedni fel a felnőtt korra. Amen. Tehát ebben benne van ebben a kifejezésben az, hogy haladok előre valami felé, amit pozitívnak tartok, egyedül elfogadhatónak tartom, hogy olyan, az a szeretet, hogy az atya szeret engem, ez punktum, nincs kevesebb és több, az a szeretet a tökéletes, tehát nekem is az a szeretet a példa, a minta, én ezt tartom követendőnek, és ezt is akarom én is elérni, de tudomásul kell vegyem, hogy még nem tartok ott, hanem afelé haladok. Amen. Tehát haladjatok afelé a szeretet felé, azt tartsátok jónak, ahogyan az atya szereti az ellenségeit is. Ilyen értelemben legyetek tökéletesek a Biblia tanítása szerint. Tehát ezt tartsátok jónak, se kevesebbet, se többet. Ez a fókusz, ez van célként kitűzve, és tudjuk, hogy afelé haladunk az életünkben, a hív életünkben. Használj tehát helyes mértéket, ne csúsztass, ne elégedj meg kevesebben, hanem ez a mérték az isteni szeretet, amely a szeretetet megméri az életemben és az életünkben. A három, Mózes 3. könyve 19.2, és, tehát 3 Mózes 19.2 és az 5 Mózes 18.13 egyébként Ószövetségben is fölhívja a figyelmét a szövetséghez tartozóknak. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Aztán a 5 Mózes 18.13, légy fethetetlen Istened az Úr előtt. Tehát ne elégedjünk meg alacsonyabb rendű szeretettel, mint amiről az Isten igéje tanít. Ahogy mondtam, tehát azt jelenti itt ez a kifejezés, kinyilakasztás, hogy növekedjünk fel a szeretetbe. Tudjátok, én nagyon kedvelt ige szakaszom többekkel együtt az Efézusi levélből, az nem Filippi, hanem Efézus, azt én írtam ott el, Efézus 4.11-től, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, amen, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sorodódnak az emberek csalásától, tévútra, csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a feje a Krisztus, tehát a Krisztus a példánk, hozzá igazodunk, mind igazságban, mind szeretetben, ragaszkodva ő hozzá, nem mozgatjuk el a mércét, hanem ahhoz ragaszkodunk, ami Isten kijelentett, és nem vagyunk megelégedve, ha az annál kevesebbel, de tudjuk, hogy ez egy folyamat, és nem egy csettintése leszünk olyanok, mint a Krisztus. Növekedjünk vele szerintem, mindestől jó hozzá kell a Krisztus, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, különféle kapcsolatok segítségével és mindegyes és saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Hogy épüljön szeretetben. Még egyszer gyakoroljuk, hogy épüljön szeretetben. Amen. Csak hogy el ne aludjatok. Pál viszonyulása az Isten szeretetéhez tárul elénk a 2 Korintus 5, 14-15-ben. Így hangzik. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Tehát Krisztusért élni, és Krisztusban másokért élni, az ő példáját követve. És végül pedig, ahogy többször hangzik itt nálunk is, az áldás, talán még mélyebb értelme van. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, azaz agapé szeretete, az érdemtelenül adott szeretet, hogy ez agapé szeretet, nem azért, mert megérdemeljük, hanem annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg, Isten szeret bennünket. És a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Hát érzitek igaz, hogy nem véletlen volt ez az áldás, amit Pál is oda tesz az ő leveleinek a végére, hogy a Krisztus kegyelme, amiről beszéltünk, hogy nem érdemlem meg, hanem Isten szeretete az, amely miatt eljött a Krisztus, értem. Ebből fakad ugye az Isten szeretete, agapé szeretete, a Krisztus kegyelméből fakadóan megértem, hogy Isten szeret engem. Tehát, amit Krisztus tett értem, az megmutatja az Atya szeretetét nekem. Amen. Az beszél az Atya szeretetéről, és nekem pedig a Szentlélek közösségében van egyedül lehetőségem arra, hogy növekedjek ebben a szeretetben. Mondtam, amikor készültünk, hogy az a kép jött elém, hogy igazán a Krisztust adni azt tudja, akinek a bensejéből az élővíznek folyamai ömlenek. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, ugye, hogy ne egy megposható legyen az életem, régi ismeretekkel, régi tapasztalatokkal, hanem Isten kegyelmének megélése, Isten szeretetének fölfedezése által, a Szent Szellemből fakadóan ez a friss forrás jön az életemből, tehát ez azt jelenti, hogy amikor velem beszélgetek, az emberek emelve vannak. Tehát emlékeztek, amivel kezdtük kapcsolatgyógyítónál. Gondolj bele, aki így viselkedik, az emeli az embereket, tehát frissesség árad belőle, élet jön belőle, amikor vele beszélgetsz, vele találkozol, és Isten is így akar, hogy ilyen keresztjén emberekké növekedjünk föl, akikből folyik ez a fajta élet, friss víz. Tudjátok, egész más egy ilyen békanyálas állatvízből inni, vagy egy friss, hűs patak vízi, ami tikasztó hőségben megfrissít téged. Amen. Isten ezt akarja, és igazán ez szerintem nagy kihívás az, hogy ezt vizsgáljuk, és ne menjünk el amellett, hogyha úgy érezzük, hogy bedugul az életünk, vagy elposványosodik. Tehát tegyük fel a kérdéseket. Mi vezetett oda, hogy beálljon az életem, és megposhadjon benne a víz? Hogyan lehetséges az, hogy fakadjon föl a forrás, a víz az életemből, kegyelemből? Tehát értsd meg, nem fogsz tudni forrás fakasztani magadból. A forrás az fakad belülről, bensőből jön ki, a Szent Szellemtől jön ki ez a forrás. Amen. Az Isten kegyelméből jön a forrás. A forrás nem úgy van, hogy kinyitják a csapot a víz- és csatornázási műveknél, és akkor jön belőle a víz, az Isten szellemétől jön. A Krisztus kegyelméből fakadóan, Atya szeretetének megélése, megtapasztalása a kereszt által, és a Szent Szellem a közösségből fakad elő a víz. És tudjátok, ez az a csoda, hogy ez tényleg néhány pillanat alatt megtörténhet, ahogy most itt imádkoztunk. Hogy hárítsátok el azokat az akadályokat, amelyek miatt megállt az életetekben a víz. És aztán figyeltek oda, hogy mik vezetnek oda az életünkben, hogy beálljon az életünk. Mert fel lehet fedezni. Nézd meg egy napodat, hogy mivel telik egy nap, hogyan működnek ezek a dolgok, hogy mi az, ami igazán ezt a frissességet behozza a szellemedbe az életedbe, mi az, ami építi, táplálja, és mi az, ami akadályozza. Ezekre a kérdésekre van válasz. Nem egyforma válasz van rá. Ha ma hányan vagyunk, annyiféle válasz van. Biztos vannak közös pontok. De ne feledd el, hogy az Atya szeretete abban nyilvánult meg, hogy bár nem érdemeltük meg, Krisztus eljött értünk. Ez Isten szeretete. Hogy bár ellenségei voltunk, és mint irgalmas samaritánus, megfizette a gyógyulásunk árát. Amen. És áldjon meg titeket a Krisztus kegyelmével, az Atya szeretetével, és a Szentlélek közösségével. Amen.